Posztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Benedek Csilla. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Székely Ervin. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az Alkotmánybíróság a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium törvény általi létrehozását. Hogyan kommentálod ezt a tényt?
Először is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, mindenkinek jó napot, jó vételt kívánok. Ami a témát illeti, ahogy figyeltem a kommentárokat, mindenki a politikai oldalát boncolgatta ennek a kérdésnek. Én most ebben nem mennék éppen ezért bele. Ez egyébként nagyon sok esetben inkább hitbeli és meggyőződésbeli kérdés, úgyhogy nem ezzel akarok foglalkozni. A jogi oldalával viszont igen. És ez teljesen független attól, hogy teljes együttérzésem azokkal a diákokkal, azokkal a szülőkkel, akik hát lehetetlen helyzetbe kerültek el döntésnek a nyomán. És valóban ők a kárvallottjai ennek a döntésnek, de jogi szempontból és szigorúan jogi szempontból én úgy gondolom, hogy az Alkotmánybíróság helyesen döntött. Azért döntött helyesen, mert azt mondta ki, hogy a kormány nem veheti át és nem csorbíthatja a helyhatóságoknak a hatáskörét. Ez egy olyan elv, ami sokkal fontosabb szerintem még egy iskolánál is, hiszen hogyha ezt az elvet nem tartotta volna tiszteletben az Alkotmánybíróság, és teljesen mindegy, hogy most milyen megfontolásból vált hirtelen az Alkotmánybíróság a helyi autonómia védelmezőjévé. De ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha ezt nem tartotta volna tiszteletben, akkor ezek után bármi megtörténhetett volna. Akkor az is megtörténhetett volna, hogy ugyanez a kormány, vagy egy másik kormány, tudom, és én egy ortodox kollégiumot hoz létre törvénnyel Csíkszeredában, vagy egy csendőriskolát Kézdivásárhelyen. Tehát, hogy is mondjam, beláthatatlanok lettek volna a következményei, és én azt hiszem, hogy egy jogi alapelvnek a tiszteletben tartása fontosabb, akár még egy iskolánál is, annál is inkább, mert amit törvénnyel meg lehet valósítani, azt ugyancsak törvénnyel el is lehet venni, tehát az sem lett volna garancia. Tehát ilyen szempontból is én úgy gondolom, hogy az Alkotmánybíróság jogszerűen és helyesen járt el. A probléma szerintem nem is ez, hanem az, hogy helyi szinten nem sikerült ezt a kérdést rendezni. Tehát valószínűleg azok jártak el rosszul, vagy kevésbé eredményesen ebben a kérdésben, akik helyi szinten tárgyaltak, és nem sikerült eredményt elérni. Nincs más megoldás, vissza kell menni a helyhatósági szintre, és ott kell ezt a kérdést megoldani, nem törvényhozási kérdést. Tehát Isten őrizzen attól, hogy iskolákat törvénnyel hozzunk létre. Nem egy szerencsés megoldás, és mondom, nem biztos, hogy ez a magyar közösségnek hosszú távon használna, hogyha ez így történne. Úgyhogy bármennyire is fájlalom, vagy bármennyire is sajnálom azt, hogy továbbra is fennmarad a bizonytalanság az iskola körül, azt hiszem, hogy a jogbiztonság és a jognak a tisztelete az ebben a ez egy elvi kérdés, és ebben hát én úgy látom, hogy helyesen döntött az Alkotmánybíróság, és olyan szempontból is jó ez, hogy ezt a döntést, illetve majd amikor megjelenik ennek az indoklása, fel lehet használni más alkalmakkor, olyankor, amikor a kormány megpróbálja, mert egész biztos, hogy meg fogja próbálni, a hely hatóságoknak a hatásköreit átvenni, vagy nem tiszteletben tartani a helyi autonómia elvét.
Szerintem nagyon nehéz gyermekkorom volt, a család minden tagja engem pártogott. Szerették volna, hogyha minden érdekel, s én közben nem törődtem szinte semmivel. És csak egy, és csak egy, és csak egyetlen egy érdekel. Reggel délben, este azt figyeltem, azt keresztem. estem, mikor melyik állomáson szólal meg a buggy. Egyszer egy zenetanár komolyan felkorolt, talán már mondtam, nehéz gyermekkorom volt. Apámnak megígérte, virtuóz leszek, és végig zongoráztam négy vagy öt hetet. Átmentem vizsgákon és tilos helyeken, játszottam lányokkal és fúvos hangszeren. Sok tervem megvalósult néhány év után, de valahogy kimaradt a bugi a zongorán. És csak egy, és csak egy, és csak egyetlen egy érdeket. Reggel délben, este azt figyeltem, azt kerestem, mikor melyik állomáson szólal meg a... Zenekarban játszom mindenem, egyedül zongorázni nem hagytak sose. Most végre eljátszhatnám, hogyha akarnám, de ma már kinek kell egy bugi a zongorán. És csak egy, és csak egy, és csak egyetlen egy érdekel. Reggel délben, este azt figyeltem, azt kerestem, mikor melyik állomáson szól.
Az Európai Bizottság név szerint megnevezte azokat a politikusokat, akik esetében tájékoztatást kért az ellenük folyó bűnvádi perek állásáról. Ugyancsak az EB szorgalmazta, hogy jogerősítéleteket hozzanak romániai magasrangú politikusok ellen. Erről mi a véleményed?
Röviden, döbbenetes. Kicsit hosszabban kifejtve az jutott eszembe, hogy én nagyon sokszor elgondolkodtam azon, hogy miért van olyan erős bázisa az euroszkepticizmusnak. Miért van az, hogy vannak olyan politikai pártok Európában, amelyek komoly karriert futottak be, sőt, kormányra is jutottak, egy Európa ellenes, egy Európai Unió ellenes retorikával. Hogyan történhetett az meg, hogy ezelőtt két évvel Nagy-Britannia kilépjen, vagy eldöntse azt, hogy ki fog lépni az Európai Unióból. Nem értettem, hogy egyes politikusok hogyan tehetnek óriási népszerűségre szert azzal, hogy Európa ellenes szlogeneket hangoztatnak, hogy állítsuk meg Brüsszelt, és ezzel még ráadásul kis tel is plakátolják az egész országot. Tehát nem értettem, hogy mi motiválhatja ezt a rendkívül virulens és látszólag értelmetlen Európa ellenességet. Hát, most azért támpontot kaptam ehhez, hiszen az Európai Bizottság nem többet és nem kevesebbet csinált, mint egyszerűen megsértette az igazságszolgáltatásnak a függetlenségét. Beleszólt az igazságszolgáltatás, és ráadásul ez a levél, ez nem is az igazságügyi szervekhez ment, hanem a kormányhoz. Mint hogyha a kormány ugye befolyásolni tudná az igazságügyi szervek működését. Tehát az Európai Bizottság ebben az esetben a saját alapelveit szegte meg, de hogy is mondjam, a lehető legdurvábban. egyszerűen minősíthetetlen dolog az, hogy hát ez, hogy is mondjam, ilyen banán köztársaságokban szokott előfordulni, hogy a gyarmattartó az leszól és megmondja, hogy mit kell csinálni, kit kell elítélni, kit kell felakasztani, kit kell kinevezni. Tehát ilyet azért, hogy is mondjam, civilizált országokban nem lehet csinálni. És én nagyon örülök annak, hogy tegnap Viorica Dencil, a miniszterelnök asszony, levelet írt az Európai Bizottságnak, amelyben magyarázatot kért, sokkal diplomatikusabban fogalmazott, mint én, de tulajdonképpen a lényege a levélnek az, hogy magyarázatot kért erre a jelenségre. Azt kérte, hogy először is mondják meg, hogy hiteles-e ez a dokumentum, ami kikerült a sajtóba, másodszorban pedig, hogyha hiteles, akkor hogyan magyarázzák ezt a jelenséget, és egyáltalán mi a véleményük erről. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon súlyos dologról van szó, és azt is gyanítani vélem, hogy e mögött, a levél mögött nagyon komoly gazdasági érdekek állnak. Tehát az Európai Bizottság azoknak a multinacionális cégeknek az érdekeit akarja képviselni egy ilyen levéllel, akik úgy gondolják, hogy itt mindent megtehetnek, akiknek egy olyan kormányra van szükségük, amely kedvező, számukra kedvező törvényeket hoz, amely számukra kedvezően bírálja el a különböző jogvitákat. És ahol ők tulajdonképpen fel tudják vásárolni a nyers anyagkészletet, és el tudják adni a termékeiket. Tehát én azt hiszem, hogy nem ezt akartuk, nem ilyen lovat akartunk. Akkor, amikor az Európai Uniónak a tagja lett Románia, nem ezt akarta. És óvnék attól, hogy Európa ellenesek legyünk, vagy Unió ellenesek legyünk. Az Unió végül is egy jó dolog, és eredményes nagyon sok tekintetben. Tehát nem az lenne a megoldás, hogy most szembeforduljunk Brüsszellel, állítsuk meg Brüsszelt, meg egyéb ilyen ostobasságok. De mindenképpen méltányos alapokra kell helyezni a párbeszédet. Mellesleg itt szerintem nem csak a multiknak az érdekeiről van szó, hanem politikai érdekekről is. Ez a lista valószínűleg Bukarestből került el Brüsszelbe, és onnan jött vissza. Tehát Brüsszel mint egy nyomatékot adott azoknak a politikusoknak, akik itt a politikai ellenfeleiket hát így akarták megsemmisíteni, vagy legalábbis a politikai pályáról letörölni. Ez szerintem egy nagyon veszélyes dolog, és sajnálatos, hogy az Európai Bizottság egy ilyen játékba belement.
Kelet-Európa, Európa lichtófja, kidobált szemetek a fal, ridegen mered. Kelet-Európa, vagy Kelet-Közép-Európa, sor került rád is, Káin, mostoha gyerek. Édes szívem te, vaksüket nóta, ócska a verfri éneked. 56 Európa, 68 Európa, te billépofozott, tűz, eltorzult gyerek. Kelet-Európa, ott ülnek a boltba, Tiranno, Marxo, Geronto és Trabant fejesek. Kényszeres nóta, vakzongorista, hallgatom tompa éneked. Félszeg Európa, részeg Európa, rokon a embernek, így hát majom rokon. Nem is Európa, igenis Európa, szemüveget vad letán, jár még egy pofon. Nem is Európa, igenis Európa, mit álmodsz, én tovább gondolom. Prága Európa, Varsó Európa, szőrszálat hasogat, csűrsz és csavarsz. Remény Európa, röhely Európa,
jó pofa hatalmi játéket tavasz. Édes Szirente, Leszli Európa, álmom, hogy másmilyen maradt. Na mi van Európa, Kelet-Európa, hol a bal, hol a jobb, már nincs itt irány. Leszli Európa, köztes Európa, fekete piacon vett engem anyám. Hájas az élet, részek kis népek, sok egymást vádoló talány. Most te jössz, Kelet-Európa, mindennek tudója, bakancsban ugrálott ős tojás táncoda. Valaha Európa, csak volt Európa, adtál te ezért már vért, szégyen sokat. Jár, Kelet-Európa, tánc van, Kelet-Európa, táncolj, mert itt te most szabad. Lóden Európa, Kübli Európa, hol a tömegbe szállt, leszállt az kész. Remény Európa, röhely Európa, sunyítva képzeleksz és röhögsz, ha remélsz. Édes szívem te, szóljon a nóta, énekeld azt, hogy semmi vész. Szeretlek Európa, zöldnek sója, ténk az emberek játéka szívem. És ismét Európa, Kelet-Európa, mondd azt már megint csak, kérlek, hogy igen. Szűk, boros szájjal, én fölém hajolva, dúdold még ezt kicsit nekem.
Hogyan kommentálod azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt 77%-kal újra választották?
Gondolom, hogy nagyon sokan izgultak vasárnap este, és nem tudtak aludni, hogy vajon Vlagyimir Putyin megnyeri a választásokat. Hát, hogy is mondjam, némi iróniával. De hát ez várható volt. Várható volt egy olyan országban, ahol a média, az igazságszolgáltatás, a gazdaság, a politikai hatalom egy ember kezében van, ott nem lehetnek meglepetések a választáson, és nem is voltak. Putyinnak tulajdonképpen egyetlen egy nagy gondja volt, hogy minél magasabb legyen a részvétel, mert ugye a politikai ellenfeleiről tudta, hogy nem fognak elmenni választani, bojkottálni fogják a szavazást. A híveinek egy része meg úgy gondolja, hogy hát úgyis megnyeri, hát minek menjek el. Tehát már pedig neki szüksége volt a legitimitásra, szüksége volt nem csak arra, hogy minél nagyobb arányban nyerjen, hanem arra is, hogy minél többen menjenek el. A legitimitásra pedig azért volt szüksége, mert külföldön Oroszország elszigetelté vált az ukrajnai beavatkozással, a Krím-félszigetnek az elcsatolásával. Most legújabban Szergej Skripál volt orosz kémnek a feltételezett meggyilkolásával, mert hát egyrészt még nem halt meg, másrészt pedig hát bizonyosan nem tudjuk, hogy Oroszországból intézték el az ő megmérgezését ezzel a Szobcsák nevű ideggázzal, de hát nagyon ebbe az irányba mutatnak a dolgok. Tehát ilyen szempontból is, és mint az oxigénre olyan szüksége van Vlagyimir Putyinnak a gazdasági szankciók feloldására, vagy legalább enyhítésére. Tehát ezért is bizonyítani akarta, hogy nincs más kivel tárgyalni, csak ővel lehet tárgyalni, neki van legitimitása. Másfelől pedig belpolitikai szintéren is szüksége volt legitimitásra, hiszen az életszínvonal stagnál, hosszú ideig esett vissza, zuhant, és most stagnál, de hát most is nagyon nehéz. A gazdaság az egyelőre pang, a szénhidrátokat és az olajat, a gázt felélik, és ezek a készletek végesek, tehát belpolitikai szempontból is szüksége van legitimációra. És hát ezért neki fontos volt ez a választás. Ilyen szempontból volt fontos. Én még azt is megkockáztatnám, hogy hát még tulajdonképpen ellenzéken volt igazán, akik ellenzékként indultak ellene, azok valamilyen módon mindegyik részese volt a rendszernek. Tehát ugye ott van az úriember, aki a második lett ezen a választáson, Pavel Grudinin, a kommunista pártnak az elnöke, az egy agrármilliárdos. Na most elgondolkodhat az ember azon, hogy a kommunista párt elnöke azért harcol, hogy őt magát, mint milliárdos fosszák meg a milliárdjaitól, és vessék börtönbe. Na, tehát egy ilyen figura, aki egyébként egy karizmatikus politikus, annyira karizmatikus, hogy végül a saját pártjának kellett leállítani, hogy ne kampányolja túl magát, nehogy véletlenül túl sokat nyerjen, úgyhogy végül meg kellett elégednie 11%-kal. Aztán ott van a Vladimir Zsirinovszki, aki a harmadik lett, hát őt mindenki egy ilyen nagyon excentrikus politikusnak tartja. Romániában különösen ismert a neve, hiszen elég vadakat szokott mondani Moldova köztársaság vagy a Dnyeszteren túli területekről, de az orosz független sajtó szerint egyáltalán nem egy rendszeridegen politikus, csak ő az, aki elmondja azokat a dolgokat, amelyeket a hivatalos hatalom még nem mondhat el. Emlékezzünk vissza, hogy ő volt az, aki Ukrajna esetében felvetette, hogy egyesülnie kellene Oroszországgal, és aki megjósolta, hogy a Krímfélsziget rövidesen, ahogy ő mondta, vissza fog térni Oroszországhoz. És ez meg is történt. Tehát egyáltalán nem rendszeren kívüli Vladimir Zsirinovszki, és hát még versenyben volt Ksenia Szobcsák. Ksenia Szobcsák a lojális ellenzéknek a hangja volt, ő felsége lojális ellenzéke volt, annál is inkább, hiszen Ksenia Szobcsák annak az Anatoli Szobcsák közgazdásznak a lánya, aki Vladimir Putinnak a mentora volt, és akinél diplomázott, tehát, hogy is mondjam, nem volt éppen olyan rossz a viszony kettejük között. Az igazi független jelölt az Alexei Navalnyi lett volna, őt viszont a választási bizottság nem engedte indulni, mivel egyszer valamilyen korrupciós ügyben elítélték és felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon meg volt szűrve az ellenjelölteknek a tábora is, úgyhogy lazán megnyerte a választásokat. A kérdés az, hogy mit fog kezdeni ezzel a győzelemmel Vladimir Putin, hiszen a helyzete sem bel, sem külpolitikailag nem javult számottevően a látványos győzelem ellenére sem. Továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Oroszország között, ugye hol vannak már a régi szép idők, amikor Donald Trump a barátjának nevezte Vladimir Putint, és hát az Európai Unióval is. Ugye Németország gazdasági megfontolásokból néha-néha felveti, hogy hát valamit azért most már enyhíteni kellene a szankciókon, de hát ezt senki nem veszi komolyan. Úgyhogy nem jutott előre, és én azt hiszem, hogy változatlan marad a Oroszországnak a kül- és belpolitikája is. A kérdés az, hogy 6 év múlva mi fog történni, hiszen az orosz alkotmány értelmében egy személy egymás után kétszer töltheti csak be az elnöki tisztséget, harmadszorra már nem. Ugye Putyinnak ez most a második mandátuma, és hát ebben az esetben 3 dolgot tehet. Az egyik az, hogy megváltoztatja az alkotmányt, a másik az, hogy helyet cserél majd egy másik politikussal, mint ahogy ezt 2008-ban már megtette egyszer, amikor Medvegyev lett az elnök, és ő a miniszterelnök, és a harmadik lehetőség, hogy kijelöli az utódját, hiszen gondoljunk arra, hogy Vladimir Putin már 65 éves, a 6 év múlva 71 éves lesz, hát egy újabb elnöki mandátum az nagy távlatokat nyitna, nem biztos, hogy fizikailag ezt bírni fogja.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csillát hallották. A viszont hallásra.
Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya.